kemény kötés.
Gyakran elveszünk a könyvek kínálatában. Hogy döntsek? Borító? Szerző? Téma?
Melyiket vigyem ma az ágyba?
Kortárs szerzők, kortárs szerkesztők, kortárs kiadóktól.
Kemény kötés.
Könyvekről a fűszövegen túl.
A Jósvera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.
Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallja. Üdvözlöm, kedves hallgató, ha Jósvera vagyok. Két műfaj. Könyv és film. Előbb van a könyv, és gyakran ez ihleti meg a filmkészítőket. De hogy mit emelnek ki egy könyvből, ez nagyon meghatározza a készülő filmet. Gyakran, miközben nézzük a mozit, összehasonlítjuk a könyvvel, és hiányolunk belőle valamit, vagy elhibázottnak tartjuk a film egészét, vagy esetleg nem ilyennek képzeltük a szereplőket. Előfordul az is, hogy egy film annyira tetszik, hogy a könyvet is hozzá akarjuk olvasni. Gondolom már kitalálta, kedves hallgató, hogy olyan könyveket választottam mára, amiből film készült. A kiadó a film bemutatójára időzítette a könyv megjelenését, és valószínűleg az egyik húzza a másikat. Mert a könyv, mint majd a beszélgetésből hallani fogják, egyszerre memoár, kalandtörténet, politikai krimi és társadalomkritika. A könyvből készült film két díjat is kapott a Golden Globe filmes versenyben, és úgy hírlik, Oscarra is felterjesztik. A film dicséretére váljék, hogy a főszerepet és a rendezést is jegyző Ben Affleck a filmben megőrizte a könyvkritikus hangját. A másik könyv, amiről ma beszélgetünk, egy szép szerelmi történet. Olyan szerelem, olyan összetartozás, amilyenre talán mindannyian vágyunk. De nyilván sejti, kedves hallgató, hogy nem egy ragacsos, olcsó limonádét ajánlok most figyelmébe. A könyv a balkáni háború idején Szarajevóhoz köti a főszereplőket. A háború rettenete mélyen megérinti, megjelöli azokat, akiknek el kell ezt viselniük. Nem az a kérdés, hogy a szerelem fenntartható, hogy a háború összeköt vagy szétválaszt, hanem hogy megőrizhető a hitünk egymásban. A könyvből Penelope Cruz főszereplésével elkészült a film. Csak remélni tudom, hogy nem kap majd Gellert a romantikus túlsúlytól. Ennek a műsornak nem titkolt szándéka, hogy a könyvek iránt felcsigázzuk az érdeklődését, kedves hallgató. Amit azzal is szeretnék fokozni, hogy a könyveket meg lehet nyerni. Érdemes tehát figyelni, mert a beszélgetések végén elhangzanak majd kérdések, és a helyes válaszolók között sorsoljuk ki a könyvet. A megfejtést a műsor címére, keménykötés@civilradio.hu címre várom, egybeírva, ékezet nélkül. Akkor vágjunk bele! A Partvonal kiadó adja ki Antonio Mendez és Matt Bailo, az Argo akció, avagy hogyan hajtotta végre a CIA és Hollywood a történelem legelképesztőbb mentőakcióját. A könyv fordítójával, Krusovszki Dénessel beszélgetünk. Olvasom a tegnapi újság című hírportálon, hogy 1979. november 4-én a Teheráni Egyetem pár száz feltüzelt, szélsőséges muszlim diákja elfoglalt az Egyesült Államok iráni nagykövetségét. Bár az akciót kitervelő kis csoport eredetileg csak erődemonstrációnak szánta a párnaposra tervezett megszállást, az végül 444 napig tartó túszdrámába alakult, minden idők egyik legrosszabbul sikerült mentő akciójával. Ezt megelőzte, ugye azt hiszem februárban, ha jól emlékszem.
Igen, igen.
Tehát volt ez volt novemberben.
És igen, ott az... Azt hiszem, hogy az nem is tartott több napig, reggeli támadás után estére már el is kergették ezeket a lázadókat, de az más volt egy fokkal, ugyanis pont ebben a 79-es évben összesűrűsödtek Iránban az események. A februári támadás az még egy ilyen baloldali gerillák által levezényelt támadás volt, tehát azok ilyen marxista, maoista gerillák voltak, míg ez a későbbi és nagyobb volumenű nagykövetségfoglalás, ez már az iszlám szélsőségeseknek az előretörését mutatta. Az Argo Akció könyvnek a szerzői, Tony Mendez nevű CIA ügynök, visszavonult CIA ügynök most már, és a Matt Bajo nevű, vagy Bajo nevű újságíró, ugye ők ketten írták meg ezt a történetet. Ők nagyon szépen felépítik a könyv elején, vagy első harmadában azt a szituációt, vagy hogy érthető legyen tulajdonképpen bárkinek, hogy mi volt ez a teljes káosz, ami ott a forradalmi Teheránban kirobbant. Egész az valamikor a második világháború környékén kezdődött, mert ez a nagyon problematikus geopolitikai helyzet, amikor a britek politikai befolyásukat veszítették, az oroszok teret nyertek, és még be is vonultak Iránba egy időben a háború után. Utána az amerikaiak, akik előtte Iránt teljesen terra inkognitaként kezelték, vagy alig mutattak érdeklődést irányába, ők pedig a szovjetekre való hatással és a britek valami fajta kivonulására adott válaszként elkezdték erősíteni az iráni pozíciójukat, és ebből egy ilyen nagy küzdelem alakult ki. Az idősebb sahot elűzték, és az ő fia vette át az ő helyét, szóval ez ilyen nagyon fura családon belüli váltás is volt, és ez a Reza Pahlavi nevű sah lett Irán vezetője amerikai támogatással.
53-ban.
Onnantól kezdve egy önkényuralmi, nagyon erőszakos, diktatórikus rendszert épített föl, amihez az amerikaiak asszisztáltak, azért, mert benne látták azt a figurát, aki ennek a kommunista hatásnak ellen tud állni. Akkoriban így megalakultak ilyen illegális kommunista magok, vidéken gerillák tevékenykedtek, szóval nagyon féltek az amerikaiak, hogy ott a Perzsa-öböl térségében is terepet veszítenek. Azokban az években egyszerűen nem lehetett tudni amerikai külpolitikai szempontból, hogy mi a jó lépés, mert azt látták, hogy Kelet-Európa a szovjet befolyás alá került, Dél-Európának bizonyos részei is, Dél-Amerikában szintén megjelentek azokban az években egyrészt a KGB ügynökei, másrészt meg ilyen kommunista támogatású helyi diktátorok is, akik kommunista rendszereket igyekeztek kiépíteni, ugye a kubai helyzet is, a disznóból beli kudarcba fulladt partra szállás is azt mutatta, hogy Amerika valahogy nem tudott ezzel a kommunista szovjet terjeszkedéssel nagyon mit kezdeni. Ezért bár nagy-nagy fenntartásokkal, vagy ezt a CIA irataiból lehet látni, fenntartásokkal kezelték a sahot, de támogatták a rendszerét, aki titkos rendőrséget épített ki, lehallgató hálózatot épített ki, ávószerű államvédelmi erőszakszervezetet állított föl, és ezt az amerikaiak pénzelték.
1978 őszére az ország az összeomlás szélére érkezett. Az egymást követő zavargások és tüntetések erőszakos összecsapásokhoz vezettek a sah biztonsági erői és Khomeini támogatói között. Miután egy sor kétségbe esett intézkedés, köztük a katonai kormány felállítása sem volt képes feltartóztatni az áradatot, a sahot végül Irán elhagyására kényszerítették, 1979. január 16-án. Az ország, amit hátrahagyott, borotva élen táncolt, és mindössze 10 nap kellett ahhoz, hogy a kormány maradéka, illetve a hadsereg is összeomoljon. Miközben számos jel utalt arra, hogy a sah rezsimje az összemorzsolódás határán áll, az a gyorsaság, amellyel megtörtént, a fehérházat és a hírszerző hálózatokat is teljesen védtelenül érte. Még olyan későn is, mint 1978. augusztusa, a Nemzeti Hírszerzési Előrejelzés elhíresülten arról számolt be, hogy Irán nincs forradalmi, vagy csak előforradalmi helyzetben sem. Arra, hogy mi a CIA-ban és a Fehérházban hogyan érthettük ennyire félre a helyzetet, nem könnyű válaszolni. A sah vasmarokkal fogta az országot csak nem 25 éve már, és az általános vélemény az volt, hogy a nyugtalanság ellenére át fogja vészelni a vihart. Miután bekövetkeztek az események, kiderült, hogy Washingtonban sokan támogatták volna a sahot abban, hogy bármilyen eszközzel is, de mentse meg a rezsimet, és aztán látva, hogy képtelen erre, összezavarodtak. Maga az iráni-amerikai nagykövet Bill Sullivan is úgy hitte, a sah vezetése ki fog tartani, és mire megváltoztatta az álláspontját, 1978. november 9-én már alig lehetett tenni valamit. Az 1978-as küzdelmek közben nem volt egyértelmű stratégia arra, hogyan találkozzanak a különféle ellenálló csoportokkal, részben azért sem, mert félő volt, hogy ez is gyengíteni a sah uralmát. Végül azonban az látszik a hírszerzési kudarc fő okának, hogy az USA vezetése túl nagy jelentőséget tulajdonított a sah figurájának, és túl kicsit magának, az iráni népnek. Vagyis miután a rezsim repedései megmutatkoztak, a döntéshozók Washingtonban nem tudták figyelembe venni azokat, mivel már nem maradt más lehetőségük, mint a sah támogatása.
Úgy tűnik a Mendez nyilatkozatai és visszaemlékezései alapján, hogy tulajdonképpen az iráni vidék az valahogy nem nagyon volt elérhető. Ezt iszlám vallási vezetők voltak a meghatározó figurák rengeteg helyen Iránban. Tehát egy nagyon furán pluralizált ország volt, vagy széttartó ország. Ezért igyekeztek pont egy ilyen nagyon erős centrális hatalmat kiépíteni a sah figurája köré. De ez elég erős társadalmi ellenállásba ütközött, és ugye a Khomeini ajatollahot például száműzték, aki egy ilyen iszlám reneszánszot próbált valahogy felépíteni, ő is vidékről érkezett, vagy vidékről irányította ezt a folyamatot. Határnak a túloldalára ment, és ilyen kazettákon küldözgett a beszédeit, amiket aztán a teheráni piacokon lehetett így asztal alól megvenni. Tehát ez egy ilyen nagyon feszült helyzetet okozott. Szóval egyrészt ott volt a sah, másrészt ott voltak a szovjetek által támogatott kommunisták, harmadrészt ott volt ez az éredező iszlám mozgalom, és az amerikaiak valahogy ebben próbáltak rendet tartani, több-kevesebb sikerrel. A végső eredmény az, hogy kevesebb sikerrel, de ez a könyvnek az egyik nagyon értékes tanulsága szerintem, hogy nem kendőzi el a hibákat, szóval, hogy az amerikai diplomáciának és a titkosszolgálatnak a baklövéseit az 50-es évektől a 70-es évek végéig, azt nagyon kritikusan írja le. De persze ez egy szórakoztató könyv, politikai, krimi, túszdráma, thriller és egy CIA ügynök memoárja között van. Szóval egy érdekes összvérkönyvről van szó, ami egyfelől szórakoztató, izgalmas történet, másfelől meg egy politikai, történelmi betekintést is nyújt. Amit a Mendez leír a szemtanúk elmondása alapján, hogy hogyan történt meg konkrétan a nagykövetség elfoglalása, abból azért az derül ki, hogy ők például ismerték a nagykövetség térképét. Tehát, hogy ez egy nagyon megtervezett akció volt, ami úgy volt feltüntetve, mint egy spontán nagykövetség foglalás, de nagyon ki volt találva. Ugye leírja az egyik tengerészgyalogos tiszt, aki végignézte, hogy hogyan mozognak a milicisták az udvaron, ahogy betörnek a kapun. Az amerikai nagykövetség udvarán belül álló főépületbe egy helyen lehetett bejutni, mert ez egész be volt azért rendezkedve már így a februári támadás után pláne egyfajta védelemre. Minden ablak rácsozott volt, golyóálló üvegek voltak, sőt a nagykövetség egy része ilyen időzáras ajtóval lezárható, ilyen külön kis dobozként működött, ahová bemenekültek a követségi dolgozók, és akkor oda nem lehetett kívülről bejutni. Egyetlen egy ablak volt, amin nem volt rács, ezt az iráni milicisták egyből megtaláltak. Ők nyilván tudták, hogy melyik pince ablak az, amin keresztül be lehet jutni a pincébe, és onnan aztán az egész épületbe. Spontaneitás azért valószínűleg alacsony szinten volt.
Elfoglalták, 60 alkalmazottja volt a követségnek, 6 ember kiszökött a 60-ból.
Elég nagy területen elhelyezkedő nagy követség volt Teherán belvárosában, ez a számos épületből állt, és ebből a legtöbben a főépületben dolgoztak, amit azonnal elfoglaltak, vagy szóval ez volt, aminek a pince ablakán keresztül betörtek, és a területnek a hátsó részén állt a vízum ügyintéző iroda, aminek volt egy utcai kijárat, és ott elég sok iráni tartózkodott bent, akik amerikai vízumért voltak ott, és éppen ezért is nyílott az utcára, hogy onnan közvetlenül be tudjanak menni ezek az iráni emberek, és az ott dolgozó alkalmazottak közül 6 embernek sikerült kiszöknie az utcára, és ott a iráni rendőrök ott valahogy tétován áldogáltak. A rendőrök viszont nem tudták, hogy most ez tulajdonképpen mi, ami zajlik. Ők nem fogták el őket, nem is mondtak nekik semmit, és akkor sikerült a tüntetőket elkerülve valami hátsó kis utcákon elmenekülniük. Minden országban a nagykövetségek biztonságáért a fogadó ország a felelős. És itt ugye az volt a probléma, hogy mindenki azt hitte, hogy majd az iráni kormány lépni fog, mint ahogy februárban amikor betörtek a marxista gerillák, akkor is iráni katonák űzték el őket este, mert ez az irániak dolga, hogy megvédjék az ottani nagykövetségeket. De ez nem történt meg novemberben már. Egyszerűen a kormány nem küldött katonákat, és nem is akarták megvédeni, és a rendőrök ezért csak álltak, vagy asszisztáltak az egész dologhoz. Ez a hat követségi dolgozó tulajdonképpen ebben a kavarodásban tudott így kimenekülni az épületből.
És bemenekült, azt hiszem olasz és francia, ha jól emlékszem.
A első pillanatban ők a brit nagykövetség felé.
Tehát de nem tudtak bejutni.
Nem tudtak bejutni,
mert már ott is voltak.
Ott is tüntetés volt, mert igen.
És ezért máshova mentek.
Egyiküknek a lakásában húzták meg magukat egy darabig.
Kérdés arra irányul, hogy egy ilyen helyzetben egy ország, ahova bemenekül valaki, annak egy tehertétel.
Persze.
Az, aki bemenekült.
Igen. A városban próbáltak meg elmenekülni. Ezt lehetett tudni, hogy minden amerikaira vadásznak, mert azt nyilván kiszúrta mindenki, hogy külföldiek. Tehát ez egy elég hosszú kávária volt, amíg ők viszonylag biztonságos helyet találtak.
Magánlakásokban húzták meg magukat.
Igen. Ott viszont mindenhol volt házinéni, tehát hogy azért ezek veszélyes dolgok voltak. Végül a kanadai nagykövetség fogadta be őket. Ott tartott mindenkit, ahová oda teszik a lábukat. A amerikai menekültek azt a nagykövetséget azonnal leruhanják, és abból kár keletkezik, a nagykövetségi dolgozók veszélybe kerülnek, stb. Nagyköveteknek ilyen szempontból, mint kormány megbízottaknak nyilván egyeztetniük kellett a kormánnyal, de az az érdekes, kanadai nagykövet ugyanezt a hivatalos vonalat is elkezdett, engedélyt kér, de közben ő azért önjáró is volt. Éppen azzal egy időben kért engedélyt, hogy be is fogadta már őket.
De ez azt mondja, hogy az amerikaiak állati sokat tököltek mindenen.
Igen.
Húzták az időt.
A kanadaiak sokkal segítőkészebb.
És rugalmasabbak.
Rugalmasabbak és kreatívabbak is voltak jóval. Sokat mertek kockáztatni, de ez persze olyan szempontból érthető az amerikaiak lassúsága, vagy tökülés, hogy ők meg azt nem tudták, hogy a bent maradt húszokkal mi lesz. Tehát, hogyha ők most valami radikálisat lépnek, vagy nem tudom, hirtelen mentő akciót indítanak, hát akkor azt is el tudták volna képzelni, hogy azt a több tucatnyi embert, akiben van a nagykövetségen, azokat egyszerűen esetleg ki fogják őket végezni, vagy megkínozni. Jimmy Carter az pont emiatt tűnt nagyon teszetoszának, nem lépett időben, mert egyszerűen féltette a túszokat. Carter igazi két hibája, valószínűleg az egész ügy tanulságait levonva, az ugye egyrészt az volt, hogy a sakkot befogadta, másrészt az volt, hogy a februári támadás után nem építette le a nagykövetséget, amit kértek is különben. A követség védelmét sem erősítette meg különösebben, szóval mintha nem vette volna elég komolyan, és a CIA is valószínűleg nem vette elég komolyan ezt a helyzetet.
Mendez, aki a memoáriát írja erről az időről, beszámol arról, hogy ő járt Iránba februári időszakban, és akkor hazahozott Amerikába egy iráni ügynököt, aki az amerikaiakat segítette. Ez az ember, aki magasrangú katonatiszt volt, ő óvta az amerikaiakat az úgynevezett saskarom akciótól.
Akkor a TUSZ dráma zajlott, akkor már Amerikában tartózkodó raptort is megkérték, hogy véleményezze ennek a saskarom akciónak a tervét, és elmondta, hogy ez teljes hülyeség, nem sikerülhet. Tehát nagyon alapvető és nagyon fontos egyszerű információkat mondott, hogy mondjuk ahová az első találkozási pontot megbeszélték a kommandósok, tehát ahol leszállnak a nagy repülők, megjelennek a helikopterek, ott átszállnak a repülőből a helikopterbe, és mennek tovább Teherán felé a Delta Force kommandósai. Mondta, hogy oké, az egy üres területnek tűnik, ahol le tud szállni egy nagy repülő is, de hogy egyébként az egy csempész útvonal, és éjszaka ott iszonyat nagy forgalom van. És ezt az információt akció kitervelői figyelmen kívül hagyták, és ahogy ereszkedtek a repülők, egyszer csak azt látták, hogy ott valóban, mint egy autópályán, így mennek a csempész autók egymás után, és ők meg leszálltak, és azonnal rájuk lőttek, mert a csempészek se tudták, hogy mi van, csak ők azt tudták, hogy nekik az is rossz, ha irániak jönnek, az is, hogyha bárki más, mert ők csempészek, szóval elkezdtek ott lövöldözni, felrobbant ez meg az, teljes káosz alakult ki már az akció legelején. És utána ez a katonai mentőakció aztán úgy vonult be az amerikai katonai történelemben, mint az egyik legnagyobb kudarc. Elég sok amerikai katona meghalt, meg hát nem értek el vele semmit. Az irániak viszont ezzel ilyen diplomáciai előnyt szereztek, hogy tudtak mutogatni a szétlőtt amerikai helikopterekre, hogy hát ennek az akciónak a kitervelésében a CIA nem vett részt, tanácsokat adott, leginkább azt tanácsolták végig, hogy ezt ne. Ennek a kudarca és a TI finomabb módszereire egyáltalán kíváncsivá vált a külügyminisztérium és a külügyminisztériumon keresztül az amerikai elnök, úgyhogy így adódott az a lehetőség,
és
amiről...
És így jön képbe a Mendez.
Igen, innen jön egy egészen fura történet, hogy ő technikai osztály korábban az álcázásra maximum kalapot, szemüveget meg álbajuszt használt, és hogy ő ezt hogyan alakította át, és hogyan változtatta át egy kreatív részlegi hollywoodi technikákat, meg maszkolási technikákat felhasználva.
Hogy valami vezetőt is így maszkíroznak egy tárgyalásra.
Ami szerintem a legviccesebb, és ezt úgy írja le, mint azt az ügyet, ami tulajdonképpen meggyőzte a CIA vezetését, hogy ez nem az, hogy nem hülyeség, de egy nagyon jól használható eszköz, mármint ez az egész álcázás, hogy egy laoszi politikai vezetőt, aki ugye ázsiai, és egy ott szolgálatot teljesítő fekete afroamerikai CIA ügynököt, akinek az a dolga, hogy a laoszi vezetőt kimentse, hogyan maszkírozzák mind a kettejüket kaukázusi típusú, szóval ilyen európai arcú fehér emberré. És ezt ezekkel a technikákkal sikerül megoldani. Tehát egy ázsiai és egy fekete-fehér emberként jut ki Laoszból, ettől a CIA vezetői dobnak egy hátast, és azt mondják, hogy jó, hát akkor kap pénzt, meg támogatást, meg mindent ez a részleg. És akkor van egy ilyen mat helyzet Iránban, katonai beavatkozás nem lehet, mert a saskarom teljes kudarc volt, és azután meg pláne nem lehet újabb diplomáciai eszközökkel. Nyilván nem lehet hatni a ajatollahra, kell valami más. Mendez előáll egy ötlettel, és akármennyire őrült is, ez történik.
Az az alapötlet, egy hollywoodi művész csapatról mindannyiunknak van egy víziója. Van arról egy képzetünk, hogy ezek hogy néznek ki, és hogy viselkednek. Mindenféle sztereotípia rá van a dologra dolgozva. És ezeket a sztereotípiákat használja ő fel.
A hollywoodiakról mindenki tudja, hogy vannak annyira hülyék és exhibicionisták, hogy egy forradalom közepére is oda menjenek forgatni, mert őket aztán az nem érdekli, vagy csak egzotikusnak tartják, szóval hogy róluk el lehet ezt képzelni. Van egy image, igen, ahogyan elképzeljük őket, és amire egy nagyon jó karaktert fel lehet építeni, ami elkülöníti őket az igazi, visszafogott diplomata figurájuktól. A stáb, mint olyan, megmagyaráz azt, hogy ők miért vannak ilyen sokan, és miért mozognak együtt Teheránban. Úgyhogy végül is ezt az ötletet fogadják el, és ezt viszi keresztül a Mendez.
Egy titoktartási szerződést hoztam magammal, amit átcsúsztattam az asztalon elé. Zidel kétszer átolvasta, majd Kelovéjre nézett, aki bólintott. Nézte mostanában a híreket? Kérdeztem tőle, miközben ő visszacsúsztatta az aláírt papírt. Igen, persze, mondta. Akkor tudja, hogy mi folyik Iránban. Néhány perc alatt kifejtette, hogy mennyire ideges és csalódott az ottani helyzet miatt, és hogy mennyire rossz lépés volt az irániak részéről ártatlan civilek túszulejtése a nagykövetségen. És ahhoz mit szólna, ha azt mondanám, hogy nem ejtették fogjul az összes diplomatánkat a követségen? Kérdeztem, és ezzel rögtön felcsigáztam az érdeklődését. Ezután kifejtettem neki a vendégek körüli helyzetet, és ezzel fejeztem be. Az én munkám pedig az, hogy kihozzam őket onnan. Adtam neki egy percet, hogy átgondolja, amit hallott. Aztán előadtam neki, hogy milyen problémáink akadtak a fedő történetekkel, és végül az ötletet, hogy a vendégeket filmes stábnak álcázzuk. Kutatást végeztünk, hogy kiderítsük mostanában, milyen csoportok utaznak be az országba, és távoznak onnan, keresve a nekünk megfelelő típust. Véleményem szerint ez a lehetőség tűnik a legjobbnak. Zidel gyorsan kapcsolt. Ez egy fantasztikus ötlet, mondta, de miért van ehhez szükség rám? Mi a következőt csináljuk, mondtam, miközben kiterítettem egy adag fotót a vendégekről és álszemélyiségeikről. Képzeljük el, mondjuk, hogy valaki utána néz a vendégek közül valakinek, például Teresa Harrisnek, és felemeltem Coralie-ek kanadai útlevelének a fénymásolatát. Számos úton megteheti ezt, használhatja a telefont, faxolhat, és tulajdonképpen be is mehet az ajtaján. És talán meg is teszik mindezt. Amit a kérdésnek ezen a végén kell találniuk, az Teresa Harris irodája. Ha bárki utána néz, meg kell tudnia, hogy van itt egy irodája. Szidál bólintott, majd felemelte Teresa Harris kanadai útlevelét, és közelről megvizsgálta. Szükségem van valakire itt, aki megmondja, ha keresnék, hogy házon kívül van, terepen. Forgatási helyszínt keres. A forgatás márciusban kezdődik, ezért most nagyon drága az ideje. Egy hét múlva visszatér, akármi. Érti? Szidál megint bólintott, majd átnézte az összes többi útlevél másolatot is. Működni fog, mondta. Majd úgy csináljuk, hogy működjön.
Én nem láttam, sajnos a filmet ön látta. Egy könyv és egy film. Mind a kettő önálló saját műfajú műremek. Mi a különbség a film és a könyv között? Kalandfilm lett belőle.
Igen, de mondom, a könyvben is benne van ez, tehát hogy egy picit úgy van megírva, hogy érdekes legyen.
Golden Globe-okat kapott meg, igen, szóval nagyon megdicsőült a film.
Ezt Ben Affleck rendezte, és ő alakítja benne a Tony Mendes tulajdonképpen. Hát elég sok minden más a filmben. A gerincen nem, nyilván a történet az ugyanez.
A könyvben maga az akció az a legkisebb elem az egészhez képest. Úgy képzelem, hogy a filmben viszont az kapja nagyobb hangsúlyt.
Szerintem egy elég jól megcsinált film, leghagyományosabb értelemben vett politikai kalandfilm. Ez a klasszikus hollywoodi politikai thrillereknek hagyományához nyúl vissza, ami ma egy elég ritka műfaj, és ebben tud valami nagyon jót megcsinálni. Fenntartásaink lehetnek vele, meg nyilván nem egy művészfilm, de az tény, hogy ez tisztességes, és azért nem megy el abba az irányba, hogy itt a látványról, meg az akcióról, lövöldözésről legyen, nem tudom, szó. Alig sülnek el benne a fegyverek, szóval ahogy a könyvben is nincsen túl sok lövés, ugyan a filmben sem, szóval szerintem milyen szempontból méltó párja a történetnek, mondjuk, szóval nem zsigereli ki. Ami viszont kényszerűség, és ezt a Ben Affleckkel láttam egy interjút, ahol erről beszél, az akció lebonyolításának nagyobb teret kell hagyni. A könyv az tulajdonképpen annak a bizonyítéka, és ez számos alkalommal elmondja Mendez, hogy egy igazán jó akció az többnyire az előkészítéstől függ, és nem a terepen végzett munkát. Szóval, hogyha jól elő van készítve minden, és át van gondolva minden, akkor a terepen gyorsan le lehet zavarni, zavartalanul az akciót. Ugye egy akciófilmben ezt így meg kell mutatni egy kicsit, vagy fel kell pumpálni a dolgot. És hát a vége egy picit más. A végeredménye nem, tehát hogy az ugyanaz a könyvnek meg a filmnek, de a filmben be van téve egy-két ilyen plusz jelenet, ami így nem úgy történt, meg a könyvben nem úgy szerepel, de jobban néz ki. Mielőtt felszállna a repülőt, üldözik őket ilyen fegyveres autók. Könyvben az van, hogy átjutnak, és akkor mindenki tudja, hogy átjutottak, és onnantól már nincs ilyen autós üldözés, meg ilyen filmes motívumok. Ami még érdekes, hogy a könyv azért tovább folytatódik. A film az megállott, hogy ők kiszabadultak, vagy szóval ez a vége, hogy feljutnak erre a repülőre, és elrepülnek Svájcba. Ami a könyvben szerintem nagyon érdekes, és ez a könyvnek ez a racionális, hidegebb nézőpontjához kapcsolódik, ahogyan folytatja, hogy na és utána mi történt a túszokkal. Mert ott ugye ők azt gondolták, hogy kiszabadultak, meg minden, kész, mehetnek haza a családhoz. Aztán már a svájci repülőtéren megjelennek az ügynökök, ugye, hogy akkor most nem hazamennek, hanem egy hegyi házba, kapnak pizzát, sör, de hát innen nem mehetnek el, kifaggatják őket, pedig holdfáradtak, nem telefonálhatnak haza, hogy ők egyáltalán élnek. CIA-nak és az amerikai kormánynak az az érdek, hogy az ne tudódjon ki, hogy ezek az emberek kimenekültek, lehet, hogy a többi túszon torolnák meg. És utána, amikor visszakerülnek Amerikába, ott sem mehetnek haza, hanem egy légitámaszponton tartják őket még, nem tudom, hónapokig is, és aztán egyszer csak végül is elengedik őket.
Igen. Amikor érkezik Teheránba a túszokhoz, akkor azt mondja, mindenki szeretné majd megírni ennek a történetét. De nehogy azt higgyétek, hogy erre lesz lehetőségetek, erről soha nem beszélhettek. És akkor egyszer csak megjelenik egy könyv, amiben ilyen alaposan és ennyire részletesen állítólag a CIA vezetőinek a kérésére.
Igen, hát ez egy ajándék volt a Mendeznek. Ha jól emlékszem, 97-ben ünnepelte a CIA a fennállásának az 50. évfordulóját, és ebből az alkalomból megválasztották minden idők legjobb CIA ügynökeit, És a Tony Mendez is bekerült ebbe a 10 ügynökbe, azt hiszem, akikre a CIA a legbüszkébb. És ő azt kapta kvázi ajándékul erre az ünnepségre, hogy ezt a 20 évvel korábbi esetet elmondhatta, és kérték is, hogy ezt minél precízebben tárja föl, és járta Amerikát ezzel a történettel, újságcikkek jelentek meg, túszok is megszólaltak, itt ott egyáltalán kiderült, hogy kik voltak ők, akkor feloldották a titkosítást, és végül is a Mendez kapta meg a jogait az akció elmesélésének, és akkor ebből keletkezett ez a könyv, meg ez a történet. Ami érdekes ebben, meg ilyen megható is bizonyos szempontból, hogy a Mendezt ezért az akcióért kitüntették, és az egy ilyen nagyon szép leírásról elmondja, hogy egy csomó CIA ügynököt ki szoktak tüntetni, akik valami nagy tettet visznek véghez, családtagok sem tudhatnak róla, tehát hogy ott áll egy kitüntető, meg a kitüntetett, és ennyi a ceremónia, és a kitüntetést beteszik egy közös szekrénybe, ahol az összes többi van, mert ezeket nem lehet kivinni, mert ugye az összes akció titkos, tehát a kitüntetések is titkosak. Az elnöke közös fotó készült róla, amit szintén nem adott oda neki a CIA, szóval ezt is csak később kapta meg, és akkor tehette ki a falára. Feloldották, és akkor megkapta a kitüntetést, ezen a 97-es ünnepségen megkapta ezt az elnöki fotót, nem tudom, elmondhatta a történetet, szóval ez egy ilyen szép dolog, és akkor derült ki, hogy amit egészen addig a közvélemény úgy gondolt, hogy a kanadaiak mentették meg a túszokat, mert nem lehetett elmondani, hogy a CIA csinált ezt az akciót, mert ha kiderül, hogy CIA Iránban járt bármi, akkor a többi túszt bántották, van a 100%. Ezért a kanadaiak azt mondták, hogy a kanadai nagykövet hozta ki a túszokat, és Amerikában egy iszonyatos nagy Kanada barát hullám indult, leveleket küldözgettek New Yorkban a reptéren egy ilyen hatalmas köszönjük Kanada molinót feszítettek ki, minden város kirakta, hogy köszönjük Kanada, kanadai zászlók lengtek mindenhol Amerikában. A szegény Tony Mendez megült otthon, és nézte, hogy a kanadaiak leharatják a sikereket, miközben ő hozta ki végül is a túszokat. És ugye 97-ben kiderült, hogy ez egy CIA akció volt, és igen, és tulajdonképpen a könyv és a könyvön keresztül a film az ő igazi kárpótlása.
Krusovszki Dénes fordítóval beszélgettünk, Antonio Mendez és Matt Bailo, az Argo akció, avagy hogyan hajtotta végre a CIA és Hollywood a történelem legelképesztőbb mentő akcióját című könyvről. Ön a Civil Rádió Kemény Kötés című műsorának egy részletét hallotta. Ha szívesen hallgatna más könyvekről szóló beszélgetést, akkor keresse a Civil Rádión a műsort.
Kemény Kötés. Könyvekről a fűszövegen túl.
Hajós Vera műsora két hetente, vasárnap este 7 órától.